Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Mezei Dániel vagyok, a nap vendége Révész Máriusz államtitkár, valamint dr. Lassa Gyöngyvér, a Magyar Testnevelés és Sportudományi Egyetem tanszékvezetője, rekreáció tanszékvezetője. Egy nagyon szép munkáról, egy komoly munkáról fogunk beszélni, amelyben a TF és az által vezetett tanszék és a kollégák is szerepet kapnak. Révész Máriusz felkérésére a Monsport sorolta aktív életmód stratégiáról. Hogyha így felütésként össze kellene foglalni, hogy ugye a legendás tájfutó és egy fantasztikus sportember Monsport Sarolta aktív életmód stratégia, az mit jelent, akkor mit mondanak?
Hát röviden először az előzményekkel kell kezdeni, hogy miért van erre szükség. Hogyha megnézzük, akkor Magyarországon mindenféle felmérés azt mutatja, hogy nagyon-nagyon keveset mozgunk, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Most készült nemrég az Euróbarométernek egy felmérése, ami azt mondja, hogy mindössze 4%-a válaszolt úgy, hogy aktívan és rendszeresen mozog. 59% ellenben úgy nyilatkozott, hogy soha nem mozog, és további 15% pedig úgy nyilatkozott, hogy nagyon-nagyon keveset mozog. Ezek a számok drámaiak, mert mondjuk Finnországban mi 59%-unkkal szemben 8% nyilatkozott úgy, hogy soha nem sportol, Svédországban 12%, Dániában 20%, de ha mondjuk ilyen közelebbi országokat, mint például Szlovéniát megnézzük, ott 25%, a cseheknél 26%, tehát az 59% az ilyen uniós összehasonlításban is hátulról az 5. helyet jelenti, és ennek nagyon komoly élettani következményei vannak, tehát a legelhízottabb nemzet vagyunk Európában. A világon talán az előkelő 4. helyen állunk, és itt ha ennek az egészségügyi vetületeit nézzük, akkor magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségekben, daganatos betegségekben mind nagyon-nagyon rosszul állunk, és ez mind oda vezet, hogy a várható élettartamot tekintve csak három, Románia, Bulgária és Lettország áll nálunk rosszabbul, és ez egyértelműen nem az egészségügyi, tehát más ilyen kutatásokból kiderül, nem az egészségügyi ellátásnak a következménye, hanem a mi testi állapotunknak, és ezen kell változtatni. Az elmúlt időszakban aktív Magyarországért felelős kormánybiztos voltam, és most államtitkárként megkaptam a szabadidősportot is, a sportállamtitkársághoz ez átkerült hozzánk, és hát gondolkoztunk, hogy hát mit is kellene csinálni, és azzal szembesültünk nagyon-nagyon gyorsan, hogy egy program, egy kampány, ez nem elég, mert mindenkit meg kell szólítani. Tehát ha megnézzük a gyerekeknél, hiába a mindennapos testnevelés, évről évre az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya növekszik. Minden évben magasabb, mint az előzőben volt. Tehát a gyerekekkel kell valamit kezdeni. Aztán nagyon sokan leállnak a mozgással, 24 és 35 éves kor között rendkívüli módon megnő az elhízottak aránya, velük is kell foglalkozni, családosokkal. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor hát csináljunk egy komoly stratégiát, mindent végig gondolunk, komplex módon összerakjuk, megpróbálunk összefogni egyéb területekkel is. Egy ilyen szabadidősport stratégia az valójában egy egészségügyi stratégia is, egy népegészségügyi programot is jelent, úgyhogy az egészségügyel is együtt dolgozunk, és államtitkár úr az nagyon lelkesen mellénk állt, de igazából mondjuk az oktatási államtitkársággal is együtt kell dolgozni, hiszen valamit az iskolákra is ki kell találni, és hát nyilván egy komoly stratégiához komoly emberekkel kellenek, ezért elkértük fel a TF Rekreáció tanszékének vezetőjét, Lassa Gyöngyvért, hogy ezt a munkát fogja össze. És tényleg nagyon sok minden irányba elindultunk, külföldi példákat finnektől, svédektől szeretnénk sokat tanulni. Azt gondolom, hogy ők már néhány évtizeddel előbb neki kezdtek ennek az életmód váltó programsorozatnak, úgyhogy nem kell mindent kitalálnunk, úgyhogy abban reménykedünk, hogy itt a rekreáció szakos emberek, mikor megkapják a lehetőséget, hogy most megvalósítsák, végig gondolják, összeírják, hogy mit is kellene tenni, hogy ez egy ilyen normálisabb, élhetőbb ország legyen, az emberek sport többet mozognak, egészségesebben élnek, jobban, ennek köszönhetően a mentális állapotuk, közérzetük. Ezt szeretnénk most megírni, és utána az lesz a feladat, hogy a szükséges forrásokat a megvalósításhoz meg kell szerezni, és reménykedünk, hogy 4 év múlva, amikor jön a következő Euróbarométer felmérés, ezt a célt tűztük ki magunk elé, akkor 15%-kal kevesebben nyilatkozzanak úgy, hogy soha nem mozognak.
Ez egy nagyon nagy vállalás, kiderült abból, ahogy így a területre rávilágítottál, hogy rengeteg területet kell bevonni, és te, aki ebben élsz, és ezzel foglalkozol, talán azt is tudod, hogy az itt ez egy kicsit tudatalakítás is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hogy gondol a mozgás, hogy gondol a sport, hogy egy ilyen programban ezt például meg lehet közelíteni, hogy mit kell igazán megközelíteni?
Igen, ahogy említetted, ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye néhány olyan fontos elem van, amit úgy gondolunk, hogy biztosan beavatkozási pont. És az egyik, ami nyilván tényleg a tudat területe, az a motiváció. Ugye megnéztük, és számos felmérést vizsgálunk folyamatosan évek óta, hogy mi a nem sportolók, azt mondanám azoknak a nem aktívaknak az érve, vagy mondhatom azt, hogy kifogása, mert a kettő között is van különbség. Az érv az valós általában, a kifogás azt tudjuk, most esik, hát nem megyek futni, tehát, hogy tényleg ebben a területben elmélyedünk. Ugye itt azt találjuk, hogy nincs időm, nincs pénzem, de ott van egy olyan is, hogy nem szeretem. Ez biztos, hogy sokkal inkább formálható, mint adott esetben a többi. Tehát érezzük azt, hogy hol van a nem sportolóknál a beavatkozási pont. Aztán, ahogy államtitkár úr is említette, sok beteg, sok elhízott ember van Magyarországon, viszonylag korai életszakaszban, és igazából arra is hivatkoznak, hogy ők már nem tudnak mozogni, hiszen már nincsenek jó állapotban. Ebben nagyon mások vagyunk, mint az említett skandináv, vagy nyugat-európai országok. Tehát itt a korai beavatkozás is biztos, hogy egy beavatkozási pont. Aztán ugye kiindulva és tovább menve a statisztikákból, azt is nagyon jól látjuk, hogy azok, akik viszont mozognak, és tudatosan nem azt mondom, hogy sportolnak, hanem igazából aktív életmódot élnek, amiben benne van a kirándulás, az aktív hétköznapi közlekedés, de a sportolás is rekreációs szinten. Őnáluk meg olyan észrevételeket tettünk, hogy érezhetően a skandináv példákhoz képest nálunk sokkal kevésbé erős motiváció az élmény. Azért, mert szeretik. Mi vagyunk a legrosszabbak Európában azok közül, akik már mozognak, akik egyébként ezt örömért teszik. Mindenki mondja az egészséget, úgy tűnik, hogy mégis mi is jól dolgoztunk valamennyire itt a TF, mert odaért az egészségüzenet, tehát hogy érzik, hogy a sport és az egészség az valahol kapcsolódik, de az élménnyel nagyon kevesen kötik össze. Itt érzünk egy nagyon erős beavatkozási lehetőséget, hogyha korai időszakban, ahogy államtitkár úr is említette, az iskolában az élmény, az öröm a teljesítménnyel együtt természetesen összekapcsolódik, akkor valószínűleg egy egész életen át tartó pozitív lelkiállapot köthető a sportoláshoz, a mozgáshoz. Aztán van még
további... Ez egy ilyen sportra való tanítás?
Inkább az, hogy megtalálja benne az örömet. Mi tudjuk, akik szeretünk mozogni, hogy néha nem annyira örömteli, és inkább utána örömteli, vagy az eredmény örömteli, vagy összességében az érzés a testben és a lélekben, de ez egy komoly edukációs folyamat, és talán abban tudunk az iskolának segíteni, mi a rekreációs terület, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan sportágakat is tovább tudjanak vinni, amikor az iskolában nincs lehetőség. Adott esetben találják meg az iskola és a környezet összekapcsolásával azt, hogy mi az, ami nekik való, mi az, ami örömet okoz, és hogy talán a hangsúlyt át kell tennünk az utánpótlás, legjobb utánpótlás megtalálásáról a mindenki sportjára, hogy mindenki nem baj, ha nem jó benne, csak szeresse és csak csinálja, és akkor már egy hatalmas eredményt értünk el. De hát ezek a gyerekek, vannak felnőtjeink, szeniorjaink.
Egy pillanatra hadd vágjak.
Ez is egy nagyon fontos terület.
Hadd vágjak közben itt a gyerekeknél, mert nagyon tudományosan mondta el Gyöngyvér. Egy kicsit szeretném ezt lefordítani. Tehát milyen is a magyar sport a gyerekek szempontjából, ugye? Van a mindennapos testnevelés, ahol hát van, ahol megvannak a feltételek, van, amikor nincs, de sajnos, amikor megvannak a feltételek, akkor is ott szekrényugrás, meg padon megyünk, talicskázás, meg sok minden egyéb, tehát ügyes dolgokat csinálunk, csak ettől a gyerekek baromira nem fogják megszeretni egyébként a sportolást. Tehát, hogy a szekrényugrást jó-jó, van néhány ember, aki szereti, de azért az nem a legkedvesebb dolog. A sportolásnál sportegyesületeknél az, hogy nagyon gyakran 9-10 évesen elmegy a gyerek, és most hozzák, hát már késő van, sajnos kiöregedett. 12 éves korában, ha nem annyira ügyes, akkor elküldik a sportegyesületektől. Közben pedig az van, hogy heti 4-5-ször le kell járni, hogyha komolyan veszi, hétvégén versenyezni, és így szépen lassan elfogynak a gyerekek. Tehát nem az történik, van egy széles alap, és abból így, hanem nagyon-nagyon korán kiválasztjuk azokat, akik nagyon jók lesznek, Cseh Laci, Milák Kristóf, őket elkezdjük trenírozni 5-6-7 éves korukban, és utána többiekkel nem nagyon foglalkozunk, tehát azokat elengedjük. Svédországban a sportköltségvetés 70%-a megy szabadidős sportra. Én most inkább nem mondok olyan számot, de bárki gondol bármennyit, azt eloszthatja 10-szel, és még akkor is nagyobb számot kap a valóságnál. Tehát, hogy Magyarországnál viszonylag keveset fordítunk erre a célra. Most beszéltünk nemrég egy svéd sportközigazgatásban dolgozó magyar származású fiatalemberrel, és amiket mond, az ilyen nem tudom, mint egy másik bolygón élne. Tehát, hogy ilyeneket mondott, hogy a sportegyesületeknél mindenki lejárhat, és nagyon-nagyon sokat foglalkoznak a gyerekekkel, de azok nem profi edzők, hanem nagyon gyakran néhány évvel korosabb volt versenyzők, vagy szülők társadalmi munkában. A hoki szezon az általában csak novembertől márciusig tart, mert akkor befejeződik, hogy utána tudjanak focizni a gyerekek, vagy más sportágat űzni. Általában hetente 2-szer van edzés, ugye egy gyerek egyszerre 2 sportot is tud űzni, ilyen buli jelleggel, és aztán fél évkor megváltanak egy másik 2-re, és ezt így hírják, hogy Svédországban azért a hoki elég jól megy, de ezt itt mondjuk Magyarországon felvetném, hogy így is lehetne hokizni, hát ezt nem hinnék el. Tehát, hogy ezekben az országban tényleg az van, hogy mindenki találja meg, ja, még azt mondták, hogy egyébként az egész korosztályos meg versenyrendszer ez nincs úgy komolyan véve, tehát ha valaki egy kicsit ügyetlenebb, akkor játszik a fiatalabbak között. Az egész az arról szól, hogy buli, érezze jól magát, tehát az a görcsös mindenképpen meg kell nyerni a bajnokságot, és fiam, hogyha te ez nem vagy elég jó, akkor ki is dobunk az egyesületből, meg ha későn kezdett. Szóval, hogy ezen a mentalitáson mindenképpen változtatni kell. És tényleg, én azt mondtam, hogy szabadidős sport elnevezés sem biztos, hogy jó, hanem sokkal inkább a fiatalok esetében én az élménysport kifejezést használnám. Élménysport, az idősek esetében pedig az egészségsportot. Tehát, hogy a fiataloknak még nem kell mondani, hogy egészségsport, mert 20 éves korában nem gondol erre. Idősek lehet, hogy az élménysport, csak ők már egészségügyi megfontolásból mozognak, és ugye a szabadidősportban az is benne van, hogy egyből egy ilyen jó ilyen felmentési lehetőséget ad az embernek. Hát szabadidőm nincs, akkor sajnos nem tudok sportolni sem. Úgyhogy ezért ez ilyen terminus technikusokban is érdemes gondolkozni, hogy hogyan szeretnénk megközelíteni ezt a dolgot, de valóban az időseket inkább az egészségügyi megfontolásokkal szeretnénk motiválni.
Elégedetnek kell lenni.
Fiatalokat meg élményszerzéshez kell juttatni, és ugye a mostani fiataloknál még nagyobb a probléma, mint nálunk. Itt a mobiltelefonokon magukkal hordott egyébként rendkívül izgalmas és jó játékokkal kell versenyezni, ehhez pedig jó élményeket kell tudni nyújtani egyébként a sportolás közben. Egy-két embernek a szekrényugrás is jó, de azért ilyen nagyon tömegesen ez nem fogja megszerettetni a sportot a gyerekekkel.
Egy Rendás Gyuri olimpiai bajnok vízilabdázó mondása, hogy azt hiszem, hogy a fiatalok privilégiuma a boldogság, az idős emberek legyenek elégedettek magukkal. Tehát, hogy ez a nagy különbség az életkorok között. Azért itt van egy nagyon nagy tapasztalat a kormánybiztosi munkád, vagy éppen az Aktív Magyarország és Ökoturizmai Kft. Által végzett tevékenység alapján. Azt lehet látni, és itt mind a kettőtöket kérdezni, neked is a TF, másrészt ez a munka, hogy melyek azok a sportok, melyek azok a élményközpontú sportágok, szabadidős tevékenységek, amelyek jól bevonhatóak egy ilyen programba, mert azért az sem mindegy talán, mert nem lehet mindenre fókuszálni, hanem lehet, hogy kicsit szűkíteni kell a kört.
Itt, amiben biztos, hogy nagyon nagy lehetőség van, az a természetben űzhető sportágak köre, és elsősorban a nem annyira összetett, vagy nem annyira magas technikai hátteret igénylő sportágak, hogy lefordítsam ezt, gyakorlatilag a gyaloglás népszerűsítése, a futás, ami amúgy is egyébként mindkettő abszolút felfutóban van, ugye a kerékpározás, és minden, ami természetben űzhető, egyszerűen elérhető, akár a szenioroknál a Nordic Walking, ugye ezen a az Aktív Magyarország, akkor még kormánybiztosság nagy erőkkel dolgozott, és szép eredményeket láthatunk. Mi a rekreációs oldalon, akik ugye szakembereket képzünk, illetve folyamatosan kapcsolatban vagyunk a piaccal, mi azt látjuk, hogy ezek a törekvések, igények, és egyébként ebben még a COVID is valamennyire segített, összeértek, és ez a terület elkezdett fejlődni, az emberek mennek a természetbe, és keresik az aktív, akár üdülési formákat, akár a természetben űzhető sportágakat, tehát ezekre biztos, hogy a még nagyobb hangsúly, ennek minden módon való támogatása és segítése, akár létesítmények, vagy háttér létesítményekkel, akár szakemberekkel, tudás megosztással, promócióval, tehát ez biztos, hogy ez egy terület. A másik, hogyha felnőtt lakosságot nézzük, akkor nyilván elérhető számukra természet. De a munkahely egy olyan helyszín a lakóhelyük mellett, ahol nagyon sok időt töltenek. Ugye nagyon régi célirány igazából, hogy a munkahelyeken keresztül jussunk el a felnőtt lakosságig, és a munkahelyük közelében biztosítsunk valamit. Mit lehet ott biztosítani? A második legnépszerűbb az outdoor sportok után a fitnesshez kapcsolódó mindenféle, akár zenés, táncos, vagy egyéb gimnasztikára épülő mozgásformák, aerobik, alakformálás, személyedzés, ez a fitness területe, ez egy nagyon széles terület. Ugye itt van még lehetőség, és itt amiben, ami érdekes lehet szerintem, és amiben elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy például egyébként nagyon sok helyen a világon az ebédidőket, a fitnesstermek holtideit úgy használják ki, hogy vagy a munkahely támogatja, és a környékbeli fitnesstermeket használják, vagy például a szenioroknak, egy finn példa, ők így oldják meg, szenioroknak ezeket a nagyon trendi fitnesstermeket az egyébként számukra holtidőkben megnyitják, önkormányzati vagy valamilyen támogatással, nagyon csekély összegért, vagy akár ingyen, és a szakemberek is olyankor elérhetőek. Tehát biztos, hogy ezzel a fitness területtel foglalkozhatunk úgy is, ahogy eddig, hogy a polgár úgy érzi, hogy szeretne, kifizeti, és kiváló szakemberek vannak, csodálatos termek, vidéken is sok terem van, kisebb településeken is akad, tehát van elérhető, de lehet esetleg megnézni ezt mélyebben, és ilyen kapcsolatokat keresni. Aztán van egy olyan lehetőség is, hogy ugye elkezdtek kültéri fitness parkokat, illetve street workout pályákat használni az emberek. Mi így szakmai oldalról egy másik nagy projekt kapcsán felmértük, hogy mennyire használják szakszerűen. Itt is rengeteg lehetőség van, mert ugye az első kudarc élmény után nem tudok húzóckodni, már másodszor nem megyek. Lehet, hogy ezen is lehet változtatni szakszerű háttérrel. És akkor, ahogy államtitkár úr mondta, a fiatalok egy nagyon nagy kérdés, és itt nem feltétlenül az iskoláskorúakra gondolok, hanem a fiatal felnőttekre, és ott az élmény kell. Nálunk úgy tűnik, hogy ezek szinte önszerveződnek, alulról szerveződnek a különböző kicsit extrémebb fánsportok köré közösségek, és ezek szinte nem is látszanak. Nagyon sok esetben egyébként határeset, hogy vajon ők éppen törvényt szegnek-e akkor, amikor valamit csinálnak, sok esetben ez egy konfliktus is. Biztos, hogy ez is egy olyan átgondolandó dolog, hogyha adott esetben ez tudatos segítséget és támogatást kap, akkor ezek az alulról szerveződő fiatal közösségek is még jobban erőre kapnak, és nem azon gondolkodnak, hogy vajon ez még belefér-e, és vajon anyának elmondhatja-e, hanem hogyha ez lehetőséget kap erre. Ad mondjuk egy holland példát, ott a gördülő sportok, görkori gördeszka nagyon is népszerű sport, és a szülők örülnek, hogyha lejárnak olyan parkokba a gyerekeik, ahol ezeket űzhetik, mert tudják, hogy ott például mindig van egy egészségügyi, illetve egy felnőtt felügyelet, egy fő, és segíti azt, hogy a gyerekekkel, ha bármi történik, vagy esetleg illegális dolgot csinálnának, akkor ő ott tartja a szemét, és egy nagyon kicsit van csak szervezve, nem zavaró a fiataloknak, de azért megfelelő körülmények között tudnak ilyen típusú sportágakat űzni. Tehát számos irány van. Azt gondolom, hogy eddig is nagyon sok mindenre láttunk rá. Most, ha mélyebbre megyünk, és olyan beavatkozásokat, olyan projekteket, akár kalol fel az államtitkárság, vagy a jogszabályi rendszeren történik némi módosítás, ami lehetőséget teremt, hogy ezeket új módon, más célcsoportok, másfajta időben támogatással csinálják, akkor talán jelentős változást lehet hozni. És akkor még a szeniorokra meg gondolnunk kell majd egészen biztosan más szempontból is.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Révész Máriusz államtitkár úr, valamint dr. Laca Gyöngyvér tanszékvezető a vendége. Maradjanak velünk, a nap vendégét a Trend FM-en hamarosan folytatódik.